Az üzlet annyira fellendült, hogy Grossman úr 7 mulatójához kevésnek bizonyult a 15 lány. Fülep doktor tovább gyümölcsöztette eredeti ötletét, és most már nem Miskolcról szerezte a lányokat, hanem feljárt Budapestre a munkaközvetítő irodák elé, és az ott összesereglett fiatal lányok közül válogatott ugyanazzal a mesével, amelyel az első 16 lányt vezette félre. Néhány kivételtől eltekintve valamennyien meg is ragadtak a Grossman féle mulatókban. Dr. Fülep jól számított, amikor ilyen nagy befektetéssel készítette fel az egyszerű vidéki parasztlányokat a nyilvános ház lakóinak tudnivalóira. Nyilván akadtak volna a prostituáltak, akik gyorsabban ráállnak az alkura, s nem lett volna szükség ilyen hosszadalmas oktatásra, kiképzésre, mint azoknál, akik végül is a Grossman féle mulatókban kikötöttek, ám ezek a lányok alig ha lettek volna hajlandók arra, hogy összes bevételüket Grossman úrnak adják át, és amolyan havi fizetésért dolgozzanak. Akadt persze olyan is az említett módon kiképzett lányok között, aki a mulatóban és a nyilvános házban töltött első éjszaka után megszökött. Bár csendőrökkel vissza lehetett volna hozatni őket, jól ismerte a törvényt dr. Fülep Lajos, noha csak mezei jogászként végezte el az egyetemet, és azt kimondta a gazda, a munkaadó a törvény erejével kényszerítheti munkavállalóját a munka folytatására, amíg közös megegyezéssel fel nem bontják a szerződést, de hát ebben az esetben veszélyesnek tűnt a törvény szigorát alkalmazni. A képmutató erkölcsű Horthy Magyarország ugyan megengedte a nyilvános házak működését, de ott csak önkéntes alapon lehetett munkát vállalni. Ömlött a pénz Grossman Kálmánhoz, és bőven jutott a miskolci polgármesternek is, dr. Fülep Lajos sem járt rosszul. Lassan a leánycsábítás olyan hálózatát építették ki, amely párját ritkította. Fülep egy év eltelte után már nem csak a Grossman féle éjszakai mulatókba képeztek és szállította a lányokat a lelki-fizikai kényszernek ezt a különös módját választva, hanem kapcsolatot teremtett az ország szinte valamennyi városának nyilvános házával, s jó kiképzési és közvetítési díj fejében szállította a lányokat. Talán sohasem derült volna fény a titokra, ha dr. Fülep Lajost történetesen nem hozza össze a sorsa egy olyan lánnyal, aki neki is megtetszett. A méltóságos polgármester úr személyi titkára ugyanis szerelemre lobbant, az egyik prostitúciónak szánt lány iránt, és az rövidesen rájött, miféle üzleteket bonyolít szerelme. A lány ugyan nem vette nagyon zokon Fülep Lajos üzelmeit, hiszen a jövedelmet maga is élvezte, de elmesélte rendőrbátyjának, mivel foglalkozik leendő férje. A rendőr jelentette parancsnokának, aki kemény erkölcsű ember lévén elindította a lavilát. Természetesen megszagolták az újságok is a titokban indult nyomozást, és nyilvánosságra hozták különösen pikáns részleteit. Napok alatt országossá dagadt a botrány. Dr. Fülepnek és a miskolci polgármesternek, aki csak a hasznot látta az egész üzletben, le kellett mondani a állásáról, mielőtt a törvényszéki tárgyalás megkezdődött volna, de úgy látszik, a törvényszéken már nem ültek olyan szigorú erkölcsű emberek, mint a rendőrségen, és nem ítélték meg olyan szigorúan azt a több száz esetet, mint az ország közvéleménye. Pedig nem egyszer 14-15 éves lányokat adott el dr. Fülep Lajos a nyilvános házaknak. A nyomozás teljesen fel se tudta deríteni a lányközvetítők hatalmas hálózatát, mert vagy 50 lányt, akiről annyit sikerült csupán megállapítani, hogy Fülep hálójába kerültek, nem is Magyarországon, hanem külföldön értékesítettek. Hogy miképpen juttatták ki ezeket a lányokat külföldre, azt nem vallották be, a nyomozás pedig nem tudta megállapítani. A törvényszéki tárgyalás a sajtó reflektorfényében indult, de aztán újabb bűnügyek mosták el a hosszúnak ígérkező, és a végén szinte összezsugorodott leánykereskedelmi ügyet. A bíróság ugyanis, mivel a lányok nem voltak hajlandók vallomást tenni, csak 46 esetet vett bizonyítottnak. Dr. Fülep Lajost 8 hónapi fogházra ítélték a polgármesternek, és Grossman vendéglősnek pedig a hajaszála sem görbült meg. Pipás Pista, a tanyavilág hóhéra. Egy pipa egy ócska kötél. Ez lehetne a két legfontosabb bűnjele annak az ügynek, amely a 30-as évek elején kavarta fel a közvéleményt. A pipához egy név kötődik, mégpedig bizonyos Pipás Pistáé, a kötélhez emberek élete. Pipás Pista, ez az önkéntes hóhér, ezzel a kötéllel dolgozott. Ekkor lepleződött le ugyanis a szegedi tanyavilág hóhéra, Pipás Pista. A 20-as évek országos nagy nyomorából is kirít, szörnyű szegénységével, primitív életkörülményeivel átokháza, a szegedi tanyavilág egy kis települése. Nem volt család, ahol háromszor étkeztek volna naponta. Móri Zsigmond szerint a két étkezésre feltállalt étel is inkább kívánkozott moslékba, mint asztalra. Nyomor és tudatlanság e kettő itt különös erővel pusztított. A szegedi hatóságoknál egymás után könyvelték el azt a sok-sok öngyilkosságot, amelyet az emberek ebben a tanyavilágban a nyomor helyett választottak. Nem volt hét, hogy valaki ne vetett volna véget az életének ezen a vidéken. A hivatalos hely tétlen szemlélődéssel figyelte az átokházi tanyavilág sorsának alakulását, pedig az öngyilkosságok között voltak rejtélyes esetek is, ám kitörődött volna annak idején azzal, hogy egy tanyai paraszt holttestét felboncoltassa a szegedi klinikán. Úgy írja a krónika, hogy 1932-ig gyakoribb volt ezen a vidéken az öngyilkosság, mint a természetes halál, bár a különböző betegségek sem kímélték a lakosságot. Volt ennek a zárt életű tanyavilágnak egy szinte már misztikussá nőtt alakja, bizonyos Rieger Pál, vagy ahogy a köznyelv hívta, Pipás Pista. Ez a titokzatos életű ember tanyáról tanyára járt, szállást kért és kapott, aztán segített a ház körül, betegséget gyógyított, intézkedett a tanya ügyes-bajos dolgaiban. Szája sarkában az elmaradhatatlan pipával. Átokházam olyan jelképes alakja lett ez a toprongyos férfi. Ha valakinek gondjára, bajára tanács kellett, csak átszólt a szomszéd tanyára, az meg az ő szomszédjának, s ezzel a hírlánccal kerítették elő Pipás Pistát. Ő pedig soha nem késlekedett, gyorsan megjelent ott, ahová hívták. 1932. márciusában egy névtelen feljelentés érkezett a szegedi ügyészségre, amelyben a levélíró arról értesítette a hatóságokat, hogy ez a sok titokzatos öngyilkosság, amely az elmúlt 8-10 évben történt átokházán és környékén, tulajdonképpen nem is mind öngyilkosság, ellenkezőleg gyilkosság. Pipás Pista, a tanyavilág ítélet végrehajtója ölte meg ezeket az embereket, többnyire férfiakat, olykor egy-egy beteg öregasszonyt, a kivégzés kötéllel történt. Ha a hatóságok közelebbit akarnak tudni, írta a névtelen levél szerzője, akkor faggassák ki a Dobák és Börcsök család legfiatalabb tagjait, mivel azok még gyerekek, és nem folytak bele a családi tanácsnak abba a döntésébe, amely kimondta a család fenntartókra a halált. A névtelen levélíró szerint legalább 20 öngyilkosnak elkönyvelt tanyai ember halt meg Pipás Pista kezétől. Hogy mi volt az ok és a módszer? Ha nagyon részeges, durva volt családjával szemben az apa, akkor összeült a rokonság, feleség, testvérek, gyerekek, és megtárgyalta a családfő viselt dolgait, majd ha úgy látta célszerűnek, kimondta rá a halált. A döntés után a hírlánc repítette a hívó üzenetet Pipás Pistáért, aki rövidesen meg is jelent a helyszínen. Mivel még a férfiak is rettegtek a misztikus tulajdonságokkal felruházott Pipás Pistától, első szavára hajlandók voltak elé állni, bár ha sejtették, mi következik ezután, s Pipás Pista már dobta is a hurkot áldozata nyakába. Az így megfojtott embereket azután a családtagjainak segítségével áthurcolták a kamrába, vagy az istállóba, majd a holttestet felakasztották a gerendán, átvetett kötélre, azt a látszatot keltve, mintha az elhunyt önkezével vetett volna véget életének. És bár nagy volt a nyomor, a szegénység, a halottitor nem maradhatott el, reggel Pipás Pista átvette a vérdíjat, és eltávozott. Az özvegyen maradt asszony pedig elindult Szegedre jelenteni a hatóságoknak, hogy öngyilkos lett a férje. Soha egyetlen esetben sem folytattak le törvényszéki orvosi vizsgálatot, az elhunytat elföldelték, az anyakönyvbe a halál okaként beírták az öngyilkosságot. Mindegyik esetben így zárult a gyilkosság. A szegedi ügyészségen először nem akartak hinni a névtelen levélírónak, különben is a levél olyan eseteket említett, amelyek évekkel korábban történtek, ezeknél pedig alig ha lehet exhumálás útján megállapítani a halál tényleges okát, illetve körülményeit. Először csupán rossz tréfára gondoltak az ügyészségen, valaki talán így akarja bosszantani a hatóságokat. De aztán mégis akadt valaki, akit nem hagyott nyugton a bejelentett sok titokzatos haláleset. Egy fiatal ügyész elhatározta, hogy végére jár a dolognak. Átment a rendőrségre, detektívek segítségét kérte, és így kezdte meg a nyomozást. Az ügyész és a detektívek csendben, feltűnés nélkül szinte titokban végezték munkájukat, és minden erőfeszítésük arra irányult, hogy elsősorban a két legfrissebb öngyilkosságnak járjanak a végére, hát ha itt is gyilkosság történt. Néhány hónappal, illetve néhány héttel előbb lett ugyanis öngyilkos, legalábbis az anyakönyv szerint Dobák Antali és Börcsök István, mindketten Átokházi lakosok, anélkül, hogy a két családot értesítették volna, éjszaka exhumálták a két sírt, majd hogy idő előtt ne keltsenek feltűnést, a sírhantokat eredeti állapotokba visszaállították, a kiásott holttesteket pedig beszállították a Szegedi Orvostudományi Egyetem bonctermébe, és megkezdődött az orvosi vizsgálat. Börcsök Istvánról, aki három héttel előbb halt meg, viszonylag gyorsan megtudták állapítani, gyilkosság áldozata lett. Dobák holttestével már nehezebb volt a helyzet, de végül is sikerült kimutatni, hogy nem függőleges helyzetben a saját testsúlyától fulladt meg, hanem fekvő vagy ülő helyzetben végzett vele a gyilkos kötél. Mindkét megállapítás olyan támpont volt, amely eredményes nyomozással kecsegtette az ügyészt. És most már kimehettek a tanyavilágba is, hogy hozzá kezdjenek a rokonok, ismerősök, szomszédok kihallgatásához. Hosszadalmas munka volt ez, eltartott jó néhány hétig, de végül is annyi volt a vallomásokban az ellentmondás, bárha minden kihallgatott körömszakadtáig tagadott, és annyi volt a Pipás Pistához vezető nyom, hogy semmi kétség nem maradt, a két elhunytat a tanyavilága rejtélyes alakja ölte meg. Persze az ügyész és a detektívek kihallgatás sorozata gyorsan eljutott Pipás Pista füléhez, és megpróbált elbújni. A tanyai emberek segítségére voltak, jól elrejtették az ügyész és a detektívek elől. Így aztán hiába keresték a hatósági emberek Pipás Pistát, hiába volt óriási hajtóvadászat utána, sokáig nem került kézre. Egészen addig, amíg a fiatal ügyész egy váratlan gondolattól vezettetve házkutatást nem tartott azon a tanyán, ahol éppen kihallgatta az ott lakókat, és Pipás Pistát meg is találták a padláson. Vasra verték, bevitték Szegedre. Az 50 év körüli ember nyugodtan, szinte félelem nélkül ült az ügyésszel és a detektívekkel szemben. Csak a tekintete ugrált, hol ide, hol oda jelezve, hogy bensejében azért remeg egy kissé, tagadott. Tagadta, hogy bármi köze is lenne az elhunytak halálához, egyáltalán, hogy ő valaha is kötelet vett volna kezébe abból a célból, hogy embert folytson meg vele. Késő éjszakában nyúló kihallgatásoknak vetették alá Rigert Pált, aki egy-egy ilyen vallatássorozat után holt fáradtan vánszorgott vissza a cellájába. Egy napon azután szokatlan bejelentést kaptak a detektívek. Riger Pál cellatársai panaszkodtak, hogy Pipás Pista, noha lassan már két hete a cella lakója, még egyetlen egyszer sem mosakodott, s már olyan bűz tölti be a cellát tőle, hogy nem bírják ki az együttlétet. Ezért kérik a detektív urakat, gondoskodjanak Pipás Pista megfürdetéséről. A detektívek maguk is észrevették már az utóbbi napokban, hogy Rigert Pál ugyancsak írtózhat a víztől, ezért utasítást adtak a cellasort őrző rendőröknek, hogy mosdassák meg Rigertet. Éjszaka került volna erre a sor, de másnap reggel a következőket kellett jelentenie a cellákat őrző rendőrnek. Felügyelő úr, alázatosan jelentem, az éjszaka folyamán megkíséreltük Pipás Pista, illetve Rigel pár megfürdetését, de ő erőnek erejével ellenállt, és azt mondta, neki olyan betegsége van, hogyha víz éri a testét, akkor napokon belül meghal. Ezért a kényszerítéssel felhagytunk, várjuk a további parancsot. Szóljon az irodának, hogy értesítsék a törvényszéki orvost, jöjjön ide a délelőtt folyamán, és vizsgálja meg Rigel Pált, valóban betege. Már szerintem csak víziszonya van, folytatta nevetve a felügyelő. De gyorsan elmúlt a nevető kedve, amikor a törvényszéki orvos ebéd után ezt jelentette neki.